Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, és valóban megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk, és részesei lehetünk, ezt valószínűleg be kellene kapcsolni. Tehát akkor nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, és valóban megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk, és részese lehetünk ennek a napnak. Sok szempontból különleges ez az élmény, de hadd ne csak arról beszéljünk, hogy nekünk miért az, hanem hadd legyen inkább az mindannyiunk számára az Isten kegyelméből. Varga György vagyok, mint hallottátok, Anikó pedig a feleségem, és jelenleg Érdligeten élünk, és az ottani érdligeti baptista gyülekezetnek a lelkipásztori szolgálatában állok, ezen kívül pedig a baptista egyházon belül a családszolgálatnak, az induló családszolgálatnak a koordinálása a feladat. Feladatunk. Egyikünk sem hívő családból származik. Mind a ketten egyetemista korunkban tértünk meg, az ELTE-re jártunk, és ott találkoztunk egymással. Anikó Debrecenből származik, én pedig az ország másik sarkából, a sziget közből, egy Halászi nevű kis faluból. Úgyhogy az egyetemi évek az két nagyon fontos találkozása ajándékozott meg bennünket. Ezek közül az egyik az egymással való találkozásunk volt, de a másik, ami sokkal fontosabb, Krisztussal, ami megváltónkkal való találkozás. Aztán befejeztük az egyetemet, eljött az ideje annak, hogy összeházasodjunk, és immáron 21. éve vagyunk házasok, és hát jó családapához méltó módon hoztam is egy fényképet a családról. Ez a mi családunk, van 4 gyermekünk, legnagyobb 15 éves Nátán fiunk, középső Áron 13 éves, Sámuel 11 éves, és az Isten egy különleges kis ajándékot még oda tett a végére, Abigailnek hívják, és ő pedig 3,5 éves. Ahogy említettem, nem hívő családban nőttünk fel, ami azt is jelentette, hogy mindaz, amit a házasságból megélhetünk, az a törekvés, hogy Istennek tetsző módon éljük meg a házasságunkat, ez nem adatott meg a szüleink példájában számunkra. Ugyanakkor hadd mondjam el azt is, hogy nagyon sokat jelentett, hogy nem sokkal a megtérésünk után olyan családoknak a környezetébe kerülhettünk, akik készségesek voltak arra, hogy megnyissák az otthonukat, és megnyissák az életüket, és az ő példájukat látva rengeteget tanulhattunk, és ha hiszitek, ha nem, ezek közül a családok közül az egyik, az éppen Feri bácsi és Lívia néninek a családja volt, és a mai napig, amikor ott a Bocskai úton megyünk el, akkor meséljük a fiainknak is, hogy itt volt az a hely. És amikor Feri bácsi példálozott a gyerekekkel, akkor tudtuk, melyikről van szó. Mert mi is megismerhettük őket, és köszönjük így nektek, és hadd biztassak mindenkit, óriási lehetőség van abban, hogy megnyitva a családunkat, megnyitva az életünket, azoknak, akik nem hozhatták magukkal a jó példákat, példát éljünk elibük, hogy aztán ők maguk is ebből sokkal inkább megtanulhassák, hogy mit is jelent Isten szerinti módon élni a házasságot. Ahogy említettem, 21 évvel ezelőtt indultunk neki ennek az útnak, és hát valahogy így néztünk ki. Nagyon szeretem ezt a képet, ez pontosan az eskütételünk után volt, mikor kijöttünk a templomból, és ott állunk egymás mellett, és akárhányszor ezt a képet nézem, akkor mindig az annak idején vetített szovjet filmek jutnak eszembe. Talán a legtöbben még emlékeztek rá, hogy ott is volt egy férfi és egy nő, és egy ilyen összefogott kézzel, ragyogó arccal indultak bele a reményteljes jövőbe. Hát valahogy így nézünk ki mi is ezen a képen. De azért is szeretem ezt a képet, mert annyi sok minden benne van, ami ott volt szerintem mindannyiunkban, amikor elindultunk ezen a közös úton, a házasságnak az útján. Ott volt bennünk az összes romantikus elképzelésünk a házasságról. Hogy az milyen lesz, hogy azt mi hogyan fogjuk csinálni, hogy a mi házasságunkban biztos nem lesznek konfliktusok, nem lesznek nézeteltérések, hogy mi mindig meg fogunk mindent beszélni egymással, és majd ha lesznek gyerekeink, akkor azok is mind jól neveltek lesznek, és nem lesznek bajok velük sem, és mindenki olyan csodájára fog járni annak, hogy milyen a mi házasságunk. Aztán persze az évek múltak, és ezek a romantikus elképzelések módosultak, de nem csak ezek a romantikus elképzelések vannak ott bennünk, amikor nekiindulunk a házasságnak, hanem ami nem látszik a képen, de ugyancsak ott van, az 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 örökség, amit hoztunk magunkkal a szüleinktől. Az az örökség, amit akartuk, nem akartunk, belénk ívódott. És leginkább akkor mutatkozik meg, hogy milyen örökséget hoztunk magunkkal, amikor nehéz helyzetbe kerülünk a házasságunkba. Amikor konfliktusokban, amikor krízisekbe keveredünk. És bizony, ezt az örökséget az idő során, az évek során tisztelettel, a szüleink iránti tisztelettel és elismeréssel, de meg kellett szűrni. Meg kellett vizsgálni azt a Biblia fényében, hogy ezek közül a dolgok közül mi az, ami megtartásra méltó, és arra, hogy tovább vigyük mi örökségként, és mi az, amitől meg kell szabadulnunk attól, hogy ez a mi házasságunkra ne legyen kártékony hatással. És bizony nem kis feladat ez, és nem csak egyszer kell ezt megcsinálni, hanem újra meg újra elő kell vennünk ezt a kérdést, és értékelni magunkba. Hát eltelt ezóta a kép óta közel 21 év, most már sokkal inkább így nézünk ki a házasságot illetően. 20 éves házassági évfordulónkon készült ez a fénykép, amikor egy pár napra megszöktünk itthonról, a gyermekeinket rábíztuk másokra, és elmentünk, és éppen az egyik kedvenc közös időtöltésünknek, a túrázásnak hódoltunk. De azt hiszem, hogy nem csak azért jó ez a kép, mert ez az emlék fűződik hozzá, hanem úgy nagyjából megmutatja azt, hogy a házasság az sokkal kevésbé ez. A házasság az sokkal inkább hegymászás. Sokkal inkább hegymászás, amiben vannak bizony olyan csúcsok, amiket néha meg kell mászni. És nem olyan könnyű megmászni ezeket a csúcsokat. 20 évvel a hátunk mögött azt mondhatom, hogy jó sok megmászott csúcs van a hátunk mögött. A mi házasságunkban 5 évente jöttek jelentős krízisek. Olyan pontok, olyan fordulók, olyan pontok, olyan helyzetek, amiben döntenünk kellett arról, hogy hogyan tovább. És a hűség, amiről délelőtt volt szó, ezekben a helyzetekben elengedhetetlen. Hogy az ember úgy tekint a házasságára, mint egy szövetségre. Amiben nem arra szövetkezett csak, hogy amíg jó lesz, leszünk együtt, hanem éppen arra, hogy amikor a váratlan, a nem élő, előre nem látott nehéz helyzetek jönnek, akkor sem fogjuk feladni. És nem csak egymás miatt nem, hanem azért, mert Isten előtt köttetett ez a házasság. Emlékszem ezekre a nehéz helyzetekre, egyik-másikban tanástalanul álltunk egymás előtt, nem csak egy napig, hanem néha hetekig, nem tudva, hogy hogyan tovább. És az embernek olyankor sokszor nincs másra ereje, mint hogy hangok nélkül, szavak nélkül kiállt a szívében Istenhez, hogy Istenem, segíts, mert ez nem az, amit te megálmodtál nekünk, ez nem az, amivel te megajándékoztál bennünket, és nem tudjuk, hogy hogyan kell tovább menni. Amikor közeledett a 20. házassági évfordulónk, akkor mondtuk Anikóval, hogy a 20 is osztható 5-tel. Ugye mondtam, hogy 5 éves krízisek voltak a házasságunkban, és elkezdtünk beszélgetni, hogy mi várható, egy kicsit azért bölcsebbek lettünk, és hát sok mindenre rájöttünk, most már lassan jön a 21., eddig hála Istennek az a sok jó, amit rávilágított, hogy erről is lenne jó beszélgetni, ezzel is kellene foglalkozni. Egyelőre nem hozok jelentős kríziseket, de az nem ezt jelenti, hogy akkor nem kell dolgozni a házasságunkon, hogy ezt nem kell prioritássá tenni az életünkbe, hogy ezt nem kell gondozni, hogy továbbra is virágozhasson. Tehát sok megmászott csúcs van mögöttünk, és sok leküzdésre váró akadály van előttünk. Biztosak vagyunk ebben. Sok olyan helyzet vár még ránk az életben, a közös életben, amiről nem tudjuk, hogy hogyan kell csinálni. Még nem tanulhattuk meg. Nem voltunk ezekben az élethelyzetekben. Azt már nagyjából tudom, hogy Anikónak milyen szeretetre volt szüksége 30 éves korában, hadd áruljam el, hogy már a 40 évest is tudom, hogy kell csinálni. De például nem tudom, hogy hogyan kell szeretni majd akkor, amikor 50 éves lesz. Nem tudom, hogy hogyan kell szeretni majd akkor, amikor a gyermekeink otthagynak bennünket, és a saját útjukat járják. Nem tudom, hogy kell szeretni majd akkor, amikor beteg lesz, és szüksége lesz úgy támaszra, amiben még ez idáig nem volt. És nem tudom, hogy rá mi vár, amikor az én saját életemre gondolok, hogy nekem hogy lesz erre szükségem. Ugyan már elkezdtük ezeket a tréningeket, már mind a ketten gyógyszereket szedünk naponta, és olyan édes dolog reggel megkérdezni egymástól, hogy drágám, bevetted a gyógyszeredet? Lehet ezen is mosolyogni, szokjuk ezeket a dolgokat. De hát a 20 év ez arról szólt, hogy egyre mélyülő megértés van bennünk azt illetően, hogy minek is álmodta meg az Isten a férfi és a nő szövetségét, a házasságát. Milyennek is álmodta meg, és hogyan működhet ez? De ez egy véget nem érő folyamat, amiben ezt tanuljuk, és milyen nagyszerű, hogy így gondolhatunk a házasságra, hogy ezt nem letudjuk, hanem ezt megéljük. Ez egy végtelen történet lehet a szónak ebben az értelmében. Hát néhány dolgot hadd ne osszunk meg veletek arról, hogy mit tanultunk mi ez alatt a 20 év alatt, akár az igét illetően, akár a tapasztalatainkat illetően. A délelőtt folyamán már hallottuk azt, hogy az Isten férfivé és nővé teremtette az embert. Láttuk azt, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy a saját képmására alkotott meg bennünket. Ez egy olyan kiváltság, aminek valószínű, hogy az értékét, a mélységét, ezt nehezebben értjük meg, mint amekkora jelentősége lehetne az életünkbe. Ha ez kibontakozhatna bennünk, hogy így gondolkodunk, így merünk gondolkodni magunkról, hogy ilyen nagy kiváltságnak a hordozói vagyunk, mi az Isten képmásságnak a hordozói vagyunk, akkor talán szabadabbak lennénk arra, hogy dolgoktól megszabaduljunk, illetve dolgokra rászabaduljunk a szónak abban az értelmében, hogy szabadok legyünk megélni. Férfivá és nővé teremtette őket, nem véletlen így írja le ezt a Biblia, megkülönböztette a férfit és a nőt az Isten. Megkülönböztette például abban, hogy melyiknek milyen szerepet szánt. És ennek a szerepnek a megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy olyan férfiakká váljunk, Isten szerinti férfiakká, akik aztán Isten szerinti férjek lehetnek, és elengedhetetlen a másik oldalon is, hogy Isten szerinti nőkké érhessenek a lányok, hogy aztán Isten szerinti feleségek lehessenek. Kinek mi a szerepe? Anélkül, hogy részletesen belemennénk ebben a magyarázatába, ennek a magyarázatába, hadd fessünk fel néhány gondolatot ezzel kapcsolatban. Mi a férfinek a szerepe? Ha egyszerűen össze akarnám foglalni, akkor így mondanám, az atya akaratának a kivitelezése. Más szóval a felelősség hordozása. Az Isten azt a szerepet adta a férfinek, hogy ő legyen az, aki vezeti a családját. Ő az, aki ezt a felelősséget, hogy olyan környezetet teremtsen, amelyikben ő maga is, a házastársa is, és aztán a családja is gyümölcstermő életet élhet, ezt a felelősséget a férfi kapta meg. Nagyon érdekes, hogy ennek a szónak van jelentése is. Az a jelentése ennek a szónak, hogy emlékezni. Emlékezni. Azt tudjuk, hogy a Bibliában a névadás az nem csak azt jelenti, hogy egyfajta identitást kaptunk, hanem küldetése van a neveknek. Mi családunkban is igyekeztünk a neveket úgy választani, hogy ebbe benne legyen a küldetés is. Nátán gyermekünknek a neve azt jelenti, hogy Isten ajándéka. Ez az ő küldetése. Ahogy megjelenik, ott ajándékként jelenjen meg, az Isten ajándékaként élje meg az ő jelenlétét. Áron, a középső fiunk, az ő nevének a jelentése a világosság hordozója. Nem is nagyon kell magyaráznunk ezt a küldetést. Hát annyit még elmondanánk vele kapcsolatban, hogy az ő lámpásán még bőven van mit dolgoznunk, hogy ez a világosság az ott legyen valóságosan. Sámuel nevének a jelentése az Isten meghallgatott. Az Isten meghallgatott. Ez is magában hordozza a jelentést. Abigail azt jelenti, hogy az atya öröme. És milyen sok örömet hozott, nem csak a reméljük a mennyei atyának az öröme is lesz majd, de hogy az én életemben rengeteget hozott, az biztos. Anikó nevének is van jelentése, azt jelenti az ő neve, hogy gyönyörű. Ugye milyen gyönyörű? Az én nevemnek is van jelentése, azt jelenti, hogy földműves. György, az azt jelenti, hogy földműves. Szoktam mondani, hogy nem paraszt, földműves. A férfi nevének is van jelentése. Azt jelenti a neve, hogy emlékezni. Miért kell egy ilyen nevet adni egy embernek? Mert mire hajlamos ez az ember? Felejteni. Elfelejteni azt, hogy mi lenne az ő dolga. Egy vasárnap délelőtt egy anyuka bement a fiához, reggel 8 óra tájékában is kedvesen ébrezgette, hogy fiam, ébresztő. Fiú reagált, hogy jó van, ma mindjárt ébredek, de fiam, vasárnap reggel van. Jó, tudom, majd mindjárt fel fog kelni, de Isten tiszteletre kell menni. Jó, mindjárt jövök, de fiam, te vagy a lelkész. Aha. Fiam, a házassággal is kellene foglalkozni. Mindjárt foglalkozok vele, csak még egy kicsit a karrieren dolgozunk. De a konfliktust is meg kellene oldani, majd mindjárt megcsináljuk. Egy kicsit olyan környezetet kellene teremteni, melyikben a feleséged megtisztelve, szeretve érezheti magát. Jó, majd mindjárt arra is sort kerítünk, persze, meg a gyerekek is ott vannak. Apára lenne szükség, majd azt is meg fogjuk csinálni. De fiam, te vagy a férfi. Te vagy a férfi. A mi feladatunk az, férfiként, hogy hordozzuk a családunk életének a felelősségét, hogy megteremtsük azt a környezetet, amiben mi magunk is, a házastársunk is, a ránk bízottak, a gyermekek is Istennek tetsző, gyümölcsöző életet élhetnek. És ez nem csak az anyagi felelősségek megteremtését jelenti, hanem azon túl, vagy amellett inkább az érzelmi és a lelki körülményeknek a biztosítását is. Ahhoz, hogy egy férfi ezt meg tudja tenni, meg kell tanulnia meg kell értenie, hogy mi volt az Isten terve, és meg kell tanulnia kivitelezni azt. Kell, hogy bírjon ezekkel az eszközökkel. Hogyan teheti ezt? Két kulcsszó: vezetni és szeretni. Vezetni és szeretni. Nem uralkodni, ez az egyik szélsőség a férfiaknál, hogy uralkodóvá válnak, és leuralják a családot, és mindent kontroll alá próbálnak vonni. A másik szélsőség pedig az, hogy passzívvá válnak. Kivonulnak ennek a felelősségnek a gyakorlásából. Egyik sem helyes, a szeretetből fakadó szolgálat, a szolgáló vezetés az, amire az Isten bennünket férfiként hívott a családunkba. És ez a legnagyobb kihívás talán számunkra, hogy ilyen férfivá tudjunk nőni, ilyen férfivá tudjunk érni az Istenre hagyatkozva.
Már ne csak a férfiakról beszéljünk, hanem a nőkről is. A nő szónak is van jelentése, és ennél szebbet és romantikusabbat az Isten sem talált ki, úgyhogy ezért adta ezt a nevet nekünk, ami azt jelenti, hogy belsőig hatoló hatás, inspiráló, segítő hatás. Akkor hogyan fogalmazhatjuk meg azt, hogy mi a feleségnek a szerepe a házasságban? Segíteni, támogatni a férjét abban, hogy ő be tudja tölteni az Istentől kapott küldetését. Tehát az, hogy gyümölcstermő feltételeket biztosítson a családjának. Ebben nekünk segíteni, inspirálni, támogatni kell a férjünket. De mindig a hogyanokban van a kiskutya elásva, ugye? Ott szoktunk elbukni. Amíg az elméletről van szó, addig egyetértünk, mosolygunk, és minden olyan szép és olyan jó. De hogyan kivitelezzük ezt a mindennapokban? Nem kioktatni kell a férjünket, nem vezetni kell abban, hogy hogyan kellene ezt csinálni. Nem is helyette megcsinálni, jól lehet, persze néha ez könnyebb lenne, hanem inspirálni, tisztelettel, engedelmességgel, nagyra becsüléssel segíteni, támogatni őt abban, hogy ő a küldetését be tudja tölteni.
Isten tehát férfivá és nővé teremtett bennünket, és hogyha ezt a modellt összerakjuk, akkor talán leginkább ebben a háromszögben foglalható össze, amit bátran nevezzünk így, hogy ez az igazi szerelmi háromszög. Ez az igazi szerelmi háromszög. Három kritikus kapcsolat van ebben a háromszögben elrejtve, és fontos is, hogy megtanuljunk az életről, mint kapcsolatokról gondolkodni, erről is hallottunk már. Ezek közül az egyik, külön-külön a férnél és a nőnél is, nem is csak az egyik, hanem az első számú legfontosabb, ez az Istenhez fűződő kapcsolatunk. Ez a házasságunknak az alapja, és ez a házasságunknak a titka is, hogy hogyan viszonyulunk Istenhez. Hogyha őszintén belenézünk a saját életünkbe, mikor a legnehezebb a házasság? Amikor vagy egyik, vagy a másik, vagy mindkettőnknek az Istenhez fűződő kapcsolata valamilyen oknál fogva meggyengül. Mert az Istenhez fűződő kapcsolatunkból kapjuk meg mindazt, amire szükségünk van. Jézus hogyan is mondta ezt? Ha valaki szomjazik, kihez forduljon? A házastársához? Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. És mi volt az ígéret? Egy csodálatos ígéret, a János evangéliumából idéztünk, és én azt művelem, hogy élő víznek a folyamai omoljanak belőle. Folyjanak belőle. A mi szomjúságunknak a mértékegysége az a pohár. Mikor szomjazunk, pohár mennyiséget szeretnénk inni. Az Isten gondoskodásának a mértékegysége a folyam, amit Jézusnál találunk. És ez a gazdagság, amit benne és csak benne találunk meg, tesz alkalmassá bennünket arra, hogy a házastársunkkal szemben ne követelőzők legyünk, ne tőle várjuk el a mi szükségleteinknek a betöltését, hanem abból a gazdagságból, amit az Istennel való kapcsolatban megélhettünk, megtapasztalhattunk, abból juttathassunk neki, adhassunk neki is. A másik kritikus kapcsolat, ez az önmagunkkal való kapcsolat. Ez az önmagunkkal való kapcsolat. Hogyan tekintünk magunkra? Megtanuljuk-e, megtanultuk-e úgy tekinteni önmagunkat, mint ahogy Isten tekint ránk? Megtanultuk-e elfogadni magunkat úgy, ahogy Isten elfogad bennünket? Megtanultuk-e úgy szeretni magunkat, ahogy az Isten szeret bennünket? Megtanultunk-e úgy megbocsátani magunknak, mint ahogy az Isten megbocsát nekünk? Gyakran elfeledkezünk erről, és nem veszük észre, hogy a belső bizonytalanságaink, az önmagunkkal szembeni bizonytalanságaink milyen jelentős mértékben okai, gyökerei lehetnek azoknak a problémáknak, konfliktusoknak, amiket a házasságunkban megélünk. Az Isten csodálatosan teremtett meg bennünket. A 139. Zsoltárban nagyon sokat olvashatunk arról, hogy mindannyian egyedi teremtések vagyunk, egy csodálatos alkotó, csodálatos alkotásai. És Dávid így beszél ebben a Zsoltárban, hogy és az én lelkem jól tudja ezt. Merünk-e így gondolni magunkra? Mikor reggel belenézünk a tükörbe, vajon ez-e az első gondolatunk? Üdvözöljük-e magunkat, mint egy csodálatos alkotó, csodálatos alkotását? Otthon szoktunk viccelni ezzel, hogy nyugodtan hívj engem csodálatosnak, mert az vagyok. Persze a képhez hozzátartozik a teljes képhez, hogy ez a Zsoltár azt nem mondja, hogy tökéletes vagyok. Tehát nem is kell gondolnom ezt. Csodálatos vagyok. Csodálatos erősségekkel és csodálatos gyengeségekkel. Csodálatos erősségekkel, amiket azért adott az Isten, hogy adjak, hogy szolgáljak velük, és csodálatos gyengeségekkel, amik pedig azért vannak a birtokomban, hogy lássam, hogy szükségem van a másikra, hogy elfogadjam azt, amit tőle, és csak tőle kaphatok. És aztán jön a harmadik kapcsolat, az egymáshoz való viszonyunk, a házassági kapcsolat, amelyikben nagyon sokat gondolkodunk arról, hogy hogyan kell csinálni. Ugye mi ilyen hogyan világban élünk manapság. Hogy hogyan kell ezt csinálni, hogyan kell azt csinálni, hogyan kell konfliktusokat kezelni, hogyan kell jó házasságban élni, hogyan kell gyerekeket nevelni, hogyan kell ezt csinálni, azt csinálni. És gyakran ide helyezzük a hangsúlyt. És szeretnénk megtanulni az eszközöket, módszereket, amik nagyon fontosak, megvan a helyük. De hanyadik volt ez a kapcsolat a sorban? A harmadik. A harmadik. És hogyha az első kettőt kihagyjuk, a harmadikban fogunk sok mindent tanulni, csak nem fog működni. Csak nem fog működni. Rengeteg következménye van annak, hogy az Isten férfivá és nővé teremtett bennünket. Nagyon sok különbözőséget hozunk magunkkal a házasságba. Különbözőség van abban, ahogy az életről gondolkodunk. A férfiak hogyan gondolkodnak az életről? Úgy gondolkodnak, mint egy harcos. Mint egy harcos, aki reggel felkel, és mit keres? Keres egy háborút magának. Ha nincs, akkor csinál. Keres egy feladatot, amit meg lehet oldani. Keres egy helyzetet, amit helyre kell rakni. Mint egy harcos úgy gondolkodik, tevékenységeket keres. Nők hogyan gondolkodnak az életről? Mint egy társ. Sokkal inkább úgy, mint egy társ. Számukra az életminőség az mindennél jobban függ attól, hogy a számukra fontos kapcsolatok milyenek. Ők társat keresnek maguknak, csak a férfi addigra, mire a feleség felkel,
elment harcolni.
Elment harcolni. És nincs ott a társ. Éppen ezért nagyon fontos, erről még fogunk beszélni, hogy legyen az időbeosztásunkban olyan idő, amikor a feleségünk találkozhat velünk. Amikor velünk lehet, időt tölthet velünk. Aztán különbözőség van abban is, hogy hogyan kezeljük a problémákat. Férfiak mit szeretnek csinálni a problémákkal? Megoldani őket. A problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket. A nők mit szeretnek csinálni a problémákkal? Beszélni róluk. Milyen érdekes, hogy ezt egy férfi mondta. Tehát, köszönöm. Köszönöm az őszinteséget. Beszélni a problémákról. És nagyon sok konfliktus adódik ebből is. Csak azért, mert különbözőek vagyunk. Mert férfivá és nővé teremtett bennünket az Isten. Kommunikációs szokásainkban nagyon sok különbözőség van. Férfiak miről szeretnek beszélni? Dolgokról. Dolgokról szeretnek beszélni. A nők miről szeretnek beszélni? Érzésekről, érzelmekről szeretnek beszélni. Megtanultuk mi is ezt a különbözőséget, megtanultuk azt is, hogy hogyan kell reagálnunk egymásra. Amikor én hazamegyek egy komolyabb megbeszélésről, egy találkozóról, akkor a feleségem megkérdezi tőlem, hogy minden problémát megoldottatok? Amikor ő hazajön egy feleség találkozóról, akkor én is tudom, hogy mit kell kérdezni. Sírtatok?
Az Efézusi levélben olvashatunk arról, hogy milyen a Krisztus és az egyház kapcsolata, és ezzel összefüggésben a házasságról ezt írja Pál apostol, hogy nagy titok ez felette. Mivel ennyire sok különbség van férfi és nő között, azt gondolhatnánk, hogy hát akkor egy harmonikus házasság ötlete is lehetetlen, nem hogy a gyakorlatban ezt megvalósíthatnánk. De mégis, hogyha az Isten kitalálta, és azt tudjuk, hogy áldásnak találta ki, és minden, amit Isten kitalált, az jó, ezért el kell, hogy higgyük, hogy valahogyan mégis van ennek megoldása, és mégis megélhető a harmonikus házasság. Ennek a titka pedig az, amiről az előbb beszéltünk a háromszög kapcsán, hogy mind a ketten külön-külön az Istennel való személyes kapcsolatunkban legyünk beleágyazódva, abból merítsünk erőt, abból merítsünk bölcsességet, ötletet és a szükségleteinknek is a betöltését. A házasság egy lehetetlen küldetés önmagában, de a Jeremiás könyvében ezt olvashatjuk a 32. fejezet 17. versében. Ó, Uram, Uram, Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen. És mivel mi Istenben vagyunk, ő benne élünk és mozgunk, és lélegzünk, ezért nekünk sem lehetetlen az, hogy őt dicsőítő és örömünkre szolgáló házasságot éljünk meg.
A különbségeink abban is megmutatkoznak, hogy hogy éljük meg a szükségleteinket a házasságban. Mire van szükségünk a házasságban. És annyira mások ezek, hogy mielőtt elkezdünk beszélni rólunk, muszáj beszélni valami másról, mert attól tartunk, hogy az, amiről mi itt beszélni fogunk, az éles fegyver lesz avatatlan kezeknek az ügyében. Olyan dolgokat tudnánk művelni egymással, csak azáltal, amit most fogunk mondani, ami nem építené, hanem rombolná a házasságot. És nagyon rossz lenne nekünk azzal elmenni innen, hogy innentől kezdve lesz itt 40-50 olyan házasság, amelyik tönkre megy azért, mert a Varga Gyuriék eljöttek előadást tartani ide. Tehát hadd beszéljünk valamiről, ami látszólag nem kötődik erősen, de mégis a megértése fontos ahhoz, hogy utána egymással, a házastársunkkal a szükségleteinkről, a házastársi szükségleteinkről tudjunk beszélni. Ez pedig nagyjából így néz ki. Az, hogy hogyan élünk meg egy kapcsolatot, kétféleképpen lehet tekinteni. Az egyik lehetséges megközelítés, ez az elvárás alapú megközelítés. Az elvárás alapú megközelítés mit jelent? Azt jelenti, hogy egy kapcsolat, amikor elindul, mindannyiunkban van egy kép, hogy milyennek kellene lenni a másiknak. Milyennek kellene lenni a társunknak, hogyan kellene viselkednie, mit hogyan kellene csinálnia. A férjekben mindenkiben van egy ideális feleségkép. Ugye? És a feleségekben is van egy ideális férkép, hogy neki milyennek kellene lenni. Ezek a mi elvárásaink. Ez az a kép, ami bennünk van. Az elvárás alapú kapcsolatnak az az érdekessége, hogy ebben a kapcsolatban az elfogadásnak az élménye, az elfogadásnak a lehetősége mikor következik be, hogyha az elvárások teljesítve vannak. Ha majd megteszed azt, amit szerintem neked meg kell csinálnod, akkor majd lehet folytatni, akkor majd szeretni foglak, akkor majd támogatni foglak, akkor majd én is megosztom veled azt, amit szerintem nekem kellene csinálni. Ez a feltételhez kötött elvárás alapú megközelítés. Mi a probléma ezzel? Az a probléma, hogyha a teljesítmény alatta marad az elvárásoknak, akkor mi van? Akkor ebben a kapcsolatban, ebben a modellben nem lehet átélni az elfogadásnak az élményét. Nem lehet átélni az elfogadásnak az élményét, és a hiány, ami az elvárás és a teljesítmény között van, mínuszként jelenik meg, negatívumként jelenik meg. Hiába dolgoztam, hiába tettem bele mindent, ami tőlem tellett, ha az nem volt elég a másik véleménye szerint, a másik elvárásai szerint, akkor én hogy jövök ki ebből a helyzetből? Vesztesként jövök ki ebből a helyzetből. Nagyon mélyen belénk van ivódva ez a modell. Nagyon mélyen belénk van ivódva, erre még mindjárt vissza is fogok térni. A másik megközelítés, ez az elfogadás alapú megközelítés. Ebben a kapcsolatban is vannak elvárások. Ebben a kapcsolatban is vannak elvárások. Van egy kép, van egy ide, hogy milyennek kellene lenni. Mi a nagy különbség az előzőhöz képest? Hol kezdődik az elfogadás? Az elején, még mielőtt a másik bármit tehetett volna, még mielőtt bármit letett volna az asztalra, én miről biztosítom őt? Az én elfogadásomról, az én teljes, feltétel nélküli elfogadásomról. Itt is van teljesítmény, valamennyit sikerült megcsinálni. Nézzétek meg, hogy ugyanannyit, mint a másiknál. Milyen hatása van ennek az én elfogadásomra? Milyen következménye van annak, hogy a másik alul teljesítette az én elvárásaimat? Az elfogadásra nézve van következménye? Nincs. Miért? Mert az nem volt feltételekhez kötve. És a másik nagy különbség, hogy a teljesítmény hogy jelenik meg? Pozitívumként. Aminek már lehet örülni. Mennyire belénk van ez ivódva? Az iskolában megírtuk a dolgozatot. Tanítónéni beszedte, mit csinált? Fogta a piros tollat, és kijavította? Nem javította ki, hanem alá megkereste a hibákat. Megkereste a hibákat, és pirossal aláhúzta azt, ami nem jó. És aztán visszaadta. És képzeljétek el, hogy mi lenne, hogyha ugyanez a tanítónéni ugyanezt a dolgozatot úgy értékelné, hogy fogná a zöld tollat, és aláhúzná ebbe a dolgozatba mindazt, ami jó, ami említésre méltó, ami tiszteletre méltó. Melyik motiválna jobban bennünket a tanulásra? De hadd tegyek fel egy nehezebb kérdést. Isten melyik modell szerint viszonyul hozzánk? Az elvárás vagy az elfogadás? Az Istennek vannak elvárásai velünk szemben? Vannak. Vannak. Nagyon sok van, én egyet mondok, ez az egy nekem mindig elég, hogy ne gondoljam tovább. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Melyikünk felel meg 100%-osan ennek az elvárásnak? Mindannyiunknak a teljesítménye alul marad az Isten tökéletes szentségéhez képest. De az Isten hogy viszonyul hozzánk Krisztusban? Ő nem látja azt, hogy mi alul teljesítettünk? Dehogy nem. És mit mond nekünk? Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, az enyém vagy. És mit csinál? Ezt a különbséget magára veszi. Ezt a különbséget magára veszi. A kapcsolatunkban az elvárások és a teljesítmény közötti különbség a szükséglet. Ez az, amit én szeretném, hogyha az Anikó csinálna. Ha az én ideáimhoz képest teljesíteni azt is, ami eddig nem sikerült. De ha nem teszi meg, ugyanúgy szeretem. Ugyanúgy elfogadom. Mert milyen szeretettel szeretem? Feltétel nélküli szeretettel. A szükségleteket csak ide szabad helyeznünk. Hogyha az első modellbe teszem be a szükségleteket, mit adok a kezetekbe? Fegyvert. Amivel mit lehet csinálni? Növelni az elvárásokat. Növelni az elvárásokat. Tehát a legfontosabb kérdés, amikor a szükségletekről beszélünk, hogy végig gondoljunk, hogy igazából a szívünkben hogyan viszonyulunk a házastársunkhoz. Tényleg elfogadtuk őt Istentől? Olyannak, amilyennek az Isten teremtette? Tényleg elfogadtuk őt hozzánk illő segítőtársként? Akinek nem bizonyítania kell, újra meg újra nem bizonyítania kell, hogy hozzám illő segítőtárs, hanem azért, mert én őt elfogadtam az Istentől, mit élhet meg mellettem? Elfogadást. Újra meg újra. A teljesítményétől függetlenül. És mi fogja őt inspirálni? Hogy az én szükségletémre reagáljon? Az, hogyha mondom az elvárásaimat? Vagy az, hogyha biztosítom az elfogadásomról? Melyik tollat használjam a házasságomban? Tanácsoljatok engem. A zöldet. Visszakérdeznék. És te melyiket használod? És te melyiket használod? Ezek után azt hiszem beszélhetünk a szükségletekről. Vegyük sorba őket. Egy olyan listát szeretnénk megosztani veletek, ami tapasztalati lista. Egy olyan tapasztalati lista, ami egy dr. Willard Hellé nevű pszichológus házassági tanácsadó lelkész, sok évtizedes házasság tanácsadói szolgálatának a gyümölcse, kiegészítve több mint 40 ezer kérdőívvel. És ez a 40 ezer kérdőív arra kereste a választ, hogy azok a házasságok, amelyek krízisbe kerültek, miért kerültek krízisbe, milyen szükségletek voltak ezekben a házasságokban, amit akár a férj, akár a feleség úgy élt meg, hogy ő ezt nem kapta meg a házastársától. Szüksége lett volna rá, de nem kapta meg. Ez a lista természetesen egy olyan lista, amelyik nem azt jelenti, hogy mindannyian ilyenek vagyunk. Mindannyian egyediek vagyunk. Ebből kifolyólag a férj szerepünket is, a feleség szerepünket is egyedi módon éljük meg. De talán egy jó kiinduló pont lehet ez a lista abban, hogy elgondolkodjunk azon, hogy nekem mire lenne szükségem. Hogy a feleségemnek mire lenne szüksége, és lehet beszélgetni erről, lehet beszélgetni ezekről a szükségletekről is. A férfiak és nők közötti különbség egyébként ebben is kijött. Az öt legfontosabb szükséglet a férfiaknál más, mint az öt legfontosabb szükséglet a nőknél. Annyira más, hogy egyetlen közös sincs bennük. Mit fog ez jelenteni? Hogy ösztönösen nem fogjuk érteni. Ösztönösen nem arra gondolunk, hogy a másiknak mire lenne szüksége, hanem a saját megértésünkből indulunk ki. Hát nézzük meg ezek után a listát, és nézzük azt, hogy mi az, amiben át kell programozni a fejünket.
Jó, nézzük először a nőkét, csak összefoglaljuk, és aztán majd egyenként részletesebben végigmegyünk rajta. A nő számára a gyengédség, a beszélgetés, a nyitottság, őszinteség, a családhoz való elkötelezettség és az anyagi biztonság. Ezek azok az érzelmi szükségletek, amik igazán fontosak számunkra. Ezek mind a biztonság és a megértés köré csoportosulnak. Úgy is mondhatnánk, hogy a nő arra vágyik, hogy bekapcsolódjon a társának az életébe. Na, ha belegondolunk, mire vágyunk egy fárasztó nap után, amikor végre találkozunk a házastársunkkal, beszélgetésre, gyöngétségre, összenyílásra, biztonságra. Arra, hogy bekapcsolódhassak az ő életébe, és ő is bekapcsolódjon az én életembe.
Ezzel szemben a férfiak szükségletei a kikapcsolódás köré szerveződnek. Szexuális beteljesedés, társa kikapcsolódásban, kellemes külső, támogató otthon, tisztelet és elismerés. Mire vágyik egy megfáradt férj, amikor hazaér? Kikapcsolódásra. Kikapcsolódásra vágyik. Arra, hogy ne fogassák, ne árasszák el újabb információkkal, ami egy újabb feladatot jelenthetne számára, hanem egyszerűen csak hagyják kikapcsolódni. Na, hát nézzük akkor ezt a listát. Annyit mondanék, hogy amikor a feleségek szükségleteiről beszélünk, akkor kinek kell figyelni? A férjeknek. A férjeknek kell figyelni, mert ez az, ami nekünk ösztönösen, természetesen nem jut az eszünkbe. És amikor majd a férjek szükségleteiről beszélünk, akkor meg a feleségeknek kell figyelni, mert hasonló módon járnak ők is. Hát kezdjük akkor ezt az öt szükségletet.
Kezdjük a feleségekkel. Az elsőként említett legfontosabb érzelmi szükséglete a feleségnek a gyengédség. Mit jelent ez? A feleség számára ez a kapcsolat összetartó eleme. Ez fejezi ki a nő számára a biztonságot, a védelmet, a megerősítést. A feleség számára a gyengédség elsősorban nem szexuális jellegű, hanem romantikus. A férj a gyengédségen keresztül kommunikálja, mutatja meg a feleségének azt, hogy fontos a számára, hogy védelmezni, óvni akarja, hogy gondol rá, hogy büszke rá és nála biztonságban van. A gyengédségen keresztül tapasztalja és éli át a feleség, hogy a férje számára ő a legfontosabb személy a világon, ember. Olyat kap tőle, amit senki mástól nem kaphat, és hogyha ezt nem kapja meg, akkor ez szükségletként ott marad.
Hogyan töltheti be a férj ezt a szükségletet a felesége életében? Sok ölelés, csók, simogatás, szavak, kis ajándékok, virágok, egyebek. Minden és bármi, ami kifejezheti a feleség számára, hogy mennyire fontos ő a férjének. Szeretném elmondani őszintén, hogy tanulható. Ez egy tanulható viselkedési forma. És ne érezzük rosszul magunkat férfiak, ha úgy gondoljuk, hogy ebben nekünk sokat kellene fejlődni. Emlékszem rá, hogy honnan indultam én ezen a területen. Fiatal házasok voltunk, nem sokkal a nászót után hazajöttünk, és Anikó egyszer csak megállított a lakásban, ahol éltünk, szembenézett velem, és a következő kérdést szegezte nekem. Szeretsz? És nem tudtam, mit kezdjek ezzel a kérdéssel. Zavaromban mondtam neki, hogy hát most vettelek feleségül. Azért vettelek feleségül, mert szeretlek. Ha változna, akkor majd szólok. Amíg nem szólok, addig igaz, amit legutoljára mondtam. És meg kellett értenem, hogy Anikónak szüksége van arra, hogy újra meg újra megerősítést kapjon tőlem. Nem azért, mert kételkedik a szeretetembe, hanem azért, mert érzelmileg szüksége van erre. És milyen sokat fejlődtem ezen a területen. Csak úgy én megállítom otthon, és azt mondom neki, hogy szeretlek. Csak úgy elmegyek mellette, és megsimogatom. Csak úgy veszek virágot, és hazaviszem neki. Csak úgy lehet csinálni ilyen dolgokat. Érdligeten, ahol élünk, ott van egy férfikör, és ez a férfikör havonta egyszer találkozik, és beszélgetünk olyan dolgokról, amikről csak férfiak beszélgetnek egymással. És ott is beszélgettünk erről, és feltettem nekik ezt a kérdést, hogy amikor legutoljára láttatok egy férfit egy csokor virággal a kezetekben, akkor mi jutott eszetekbe róla? Nagyon jó pofák voltak, az egyik azt mondta, hogy biztos nem házas. Ez volt az első, amit mondta. Biztos nem házas. De mi lenne, hogyha legközelebb mi lennénk azok a férfiak, akiket virágcsokorral a kézben lehet látni? Akik mennek haza, miért? Hogy elmondják a feleségüknek, azt, amit elmondtak, sokszor már elmondtak. De elmondanák még egyszer, hogy szeretlek téged. Hogy fontos vagy számomra. Hogy számíthatsz rám, biztonságban vagy nálam.
Másik nagyon fontos érzelmi szükségletünk asszonyoknak, a beszélgetés. Érdekes módon, aranyosan mosolyogtok, úgy látom mindenki egyetért ezzel a szükséglettel. Érdekes módon nem a férfiak szokták egymás között ezt mondani, hogy nem értem a feleségem, miért nem akar velem beszélgetni. Inkább mi nők szoktuk ezen morfondírozni magunk között. Ezt el kell fogadnotok, férfiak, hogy nekünk nagyon fontos ez a szükséglet, és nagyon nagy szükségünk van arra, hogy sokat beszélgessünk veletek. És ez azért is van, mert az a szerepünk, hogy a társaitok legyünk az életben, és ezért szeretnénk veletek beszélgetni a dolgokról, eseményekről, tervekről, álmokról, érzelmeitekről, mindenről, ami bennetek van, ami titeket érdekel, mert szeretnénk bekapcsolódni az életetekbe és társatokká válni. Szeretném én is megtapasztalni azt, hogy a férjemnek fontos az, hogy velem mi van, engem mi foglalkoztat, én egy-egy napon mi mindent harcolok meg, és mi minden megyek keresztül. Szeretném megtapasztalni azt, hogy ez úgy érdekli őt, anélkül, hogy meg akarna engem változtatni közben. Hogyan lehet ebben a férjeknek közreműködni?
Úgy, hogy szokássá tesszük azt, hogy beszélgetünk a feleségünkkel. Amennyire magától értetődőnek tűnik ez, annyira érdemes egy kis önkritikát gyakorolni, hogy amikor szót váltunk egymással, miről beszélgetünk? Beszélgetünk-e az életnek a mélységeiről? Beszélgetünk-e az érzelmeinkről? Beszélgetünk-e a terveinkről? Beszélgetünk-e a kudarcainkról? Beszélgetünk-e a bizonytalanságainkról? Van-e eltett idő arra, amikor megosztjuk ezt a feleségünkkel? Ugye szoktuk mondani, hogy rohanó világban élünk, és való igaz, nagyon nehéz ilyen időt találni, de érdemes belegondolni, hogy amikor idézést kapunk, akár a banktól, akár bármilyen más intézménytől, akkor mit csinálunk az időbeosztásunkkal? Átszervezzük, hogy ott legyünk. Most mi lenne, ha átszerveznénk az időbeosztásunkat, hogy ott legyünk a feleségünk mellett beszélgetni?
Idézés nélkül.
Férfikörön erről is beszélgettünk, és mondtam nekik, hogy egy jó szokás, és ajánlom mindenkinek, a randevúnak az ötlete. Lehet randevúzni a házastársunkkal is. A randevú az azt jelenti, hogy félretett minőségi idő, ami csak azért van, hogy vele legyél. Nem a gyerekekkel, nem ha sikerül, hanem ez egy félretett, megvédett minőségi idő a házastársa. Az egyik férfi társam nagyon belelkesedett, mondta, hogy mesélj nekem erről a randevúról, hogy szoktátok ezt csinálni. És mondtam, hogy hát ez meg van beszélve, minden héten megbeszéljük Anikóval, hogy mi az a 2 vagy 3 óra, amit egymásra szánunk, hogy tudom én úgy rendezni az életemet, hogy tudja ő úgy rendezni, hogy ez meglegyen. És akkor valahova elmenjünk egy kellemes helyre, mert velem otthon nem könnyű beszélgetni, valahova elmenjünk egy kellemes helyre, vagy sétálni, vagy egy cukrászdába, vagy egyéb helyekre, és ott beszélgetni szoktunk egymással. Nagyon belelkesedett, elment, hogy ő ezt meg fogja csinálni a feleségével. Legközelebb találkoztunk, kérdeztem tőle, hogy na, volt randevú? Volt. Csak az volt a baj, hogy én 5 perc után nem tudtam mit mondani a feleségemnek. Nem szokott hozzá. Mondta, hogy nem baj, csináljátok meg legközelebb már 10 percet fogsz tudni beszélgetni. És aztán bele lehet jönni ebbe. Rengeteg dolog van bennünk, amit meg lehetne, és meg is kellene osztani a házastársunkkal.
A harmadik szükséglet nagyon kapcsolódik ehhez a másodikhoz. Nem csak beszélgetni szeretnénk a férjünkkel, hanem az őszinte és nyitott kapcsolatban szeretnénk lenni, és ebben szeretnénk növekedni. A feleség a biztonságra, a meghitt bensőséges légkörre vágyik. Ennek feltétele az, hogy őszintén és nyitottan tudjunk egymással beszélgetni. Szeretnék hallani a férjem gondolatairól, érzelmeiről, hogy hogyan telt a napja, miket élt át, miket gondolt az álmairól, a jövőjéről, hogy mit gondol a jövőről, ötleteiről. Szeretném, hogyha lenne lehetőségem arra is, hogy én az én ötleteimet, én vágyaimat, én álmaimat is megoszthassam vele. Szeretném tapasztalni azt, hogy ő a döntéseiben figyelembe veszi az én véleményemet is. Most ezzel az őszintességgel és nyitottsággal válik igazán érzelmileg közelivé bensőségessé a kapcsolatunk, ami számomra nagyon fontos. Most ha ez az érzelmi közelség nincsen meg, vagy megvolt, de elveszik, egy kicsit eltávolodunk egymástól, az a feleséget bizonytalanná teszi. Tehát elveszítem a biztonságomat, és bizonytalanságban érzem magamat. Hogyha ez az érzelmi távolság kettőnk között megnő, akkor a feleség számára a fizikai közelséget is nehezebb megélni.
Mit tehet egy férj? Világosan és végig elmagyarázza a terveit. Bevonja a feleségét azoknak a kialakításában, és odafigyel a felesége reagálására, odafigyel az ő véleményére. Figyelembe akarja venni a feleségét a döntéseiben. Szeretné, hogyha a társa mellette biztonságban érezné magát, és a bizalom az közöttük nőne minden egyes helyzetben. Az őszintesség és a nyitottság azonban sokkal többet jelent, mint a dolgokról való beszélgetést. Ez jelenti azt is, hogy a feleségemnek szüksége van arra, hogy a szívem mélyének a dolgaiba is belátása legyen, az érzelmeimet, az érzéseimet, a küzdelmeimet is megosszam vele.
A negyedik szükséglete a feleségnek az anyagi biztonság. A feleség számára az anyagi biztonság azt jelenti, hogy a férj vállalja a felelősségét annak, hogy előteremti azt, ami a család megélhetéséhez szükséges. Fedél, élelem, ruházat, stb. Ezt mindannyian tudjuk, hogy miről beszélek. De olyan módon, ami mind a kettőnk számára elfogadható és elégséges. Sokszor találkozunk fiatalabb házasokkal is, többször visszaköszön már az a gondolat, hogy fiatal feleségek azt mondják, hogy megelégednék kevesebb pénzzel, megelégednék azzal, hogy kevesebbet keres a férjem, csak többet legyen itthon, hogy tudjunk beszélgetni, hogy tudjon a család együtt lenni, hogy a gyerekek nevelésében is együtt tudjunk haladni. Hát ez az érzelmi szükséglet nyilván, ahogy nő a család létszáma, ez egyre nagyobb, és annál fontosabb, hogy kielégítő kommunikáció legyen férj és feleség között ezen a területen is.
Én egy olyan családban nőttem fel, ahol a szüleim elég nehéz körülmények között éltek anyagilag. Édesapám dolgozott, édesanyám egészségi állapota miatt nem tehette ezt meg. Apukám hazavitte a fizetést a hónap végén, odaadta édesanyámnak, édesanyám pedig valami egészen különleges zsonglőr mutatványokkal mindig eljutott a hónap végéig, még akkor is, hogyha nem látszott ez elégnek. Ebből én azt tanulhattam meg otthon, hogy hogyan lehet pénz nélkül élni. És anyukám ebben egy nagy példa volt. Anika olyan családból jött, ahol az ő édesapja vállalta ezt a családfői szerepet, az anyagi biztonságnak a megteremtését, nem csak megteremtett, megkereste a pénzt, hanem be is osztotta, elosztotta előrelátóan, és mindenre jutott, amire szükség volt, mindenki tudta, hogy hol a helye és hol a szerepe. Amikor felkerültünk Budapestre, akkor mind a ketten hoztuk magunkkal ezt a családi hátteret. Én akkor az egyetemistaként ösztöndíjból, illetve munkából éltem, de amikor pénzt kaptam, igyekeztem minél előbb elkölteni ezt a pénzt, hogy az élet visszatérhessen a normális kerékvágásba. Mert azt, hogy pénz nélkül hogyan kell élni, azt tudtam. Azt, hogy pénzzel hogyan kell élni, azt nem tudtam. Na hát így házasodtunk mi össze ezzel a különbözőséggel, és megvallom, ma se vagyok zsonglőr, de nagyon sokat fejlődtem ezen a területen, és azt hiszem, hogy Anikó is sokkal jobban érzi magát mellettem.
Így van. Az ötödik, utolsóként említett érzelmi szükséglete a feleségeknek az, hogy érezzék és tapasztalják, hogy a férjük elkötelezett a családhoz. Minél több gyerek van, ez is minél annál fontosabb. A feleség számára fontos az apa aktív részvétele nem csak a fizikai dolgokban, abban is. Tehát amikor sok kicsi gyerek van, fürözteni, öltöztetni nagyon fizikailag igénybe veszi a feleséget, szereti, hogyha férj is segít ebben. Iskolába, óvodába, szállításra, többi, de nem csak erre vágyunk, mi feleségek, hanem arra is vágyunk, hogy a gyerekek intellektuális, erkölcsi és lelki nevelésében is egyformán kivegyük a részünket. Nagyon fontos, hogy ezeket azonos elvek alapján végezzük, tehát erről is beszélgetni kell, hogy mit szeretnénk átadni a gyerekeinknek, milyen értékeket és azokat hogyan, hogy ezeket egyformán tudjuk alkalmazni a családban, és ez ne okozzon feszültséget közöttünk.
Mit tehet egy férj? Odafigyel arra, hogy elegendő energiát fordítson a gyerekek nevelésére, hogy jelen legyen az ő életükben. Olvas nekik, sportol velük, elviszi őket magával, beszélget velük, megragadja azokat a lehetőségeket, amiben megélheti az ő családfői, atyai szerepét. És nem követi el azt a hibát, hogy állandóan túlórázik az anyagi okok, az anyagi források előteremtésért, és közben azt veszi észre, hogy az élet eltelt, a gyerekek felnőttek, ő pedig nem volt ott velük. Lehet hozni döntéseket ebben is, mint ahogy a randevúzásban, ebben is lehet hozni döntéseket. Családi este az egyik olyan szokás, amit be lehet iktatni, hogy legalább egy estét számítható, kalkulálható módon együtt tudjunk tölteni a feleségünkkel, gyermekeinkkel. Családi áhítatra hallottuk a receptet, hogy hogyan kell csinálni, vagy hogyan nem kell csinálni. Óriási jelentősége van annak, hogy a gyermekeink hallják a mi ajkunkról a hitnek a beszédét, és lássák az életünkbe annak a megélését. Nagyon aranyos dolog, amikor megtanítjuk imádkozni a gyerekeket az ebédnél, vagy az étkezésnél, mi 3,5 éves kislányunk tündéri módon adja elő ezt a színjátékot. De vajon megtanulhatja majd tőlünk, hogy mit jelent igazából imádkozni? Ott lenni az Isten előtt, kiáltani az Úrhoz. Gyerekek fejlődésének a folyamatos értékelése, szem előtt tartása ugyancsak nagyon jelentős rész ebben. Sokat beszélgetünk arról, Anikó, hogy hol tartanak a gyermekeink, melyiknek mire lenne szüksége. Amikor furcsán viselkednek, akkor vajon mi lehet mögötte, milyen szükségletek lehetnek amögött. Vagy ahogy készülnek a kamaszkorra, az egyik nagyon kimagasló atyai élményem nekem az volt, amikor a legnagyobb fiammal 2 évvel ezelőtt elmentünk csak ketten, 3 napra, hogy beszélgessünk, hogy jön a kamaszkor, hogy mit jelent ez. És nem csak a fizikai oldalát átbeszélgetni ennek, hanem az érzelmi oldalát, a várható konfliktusokat apa és fia között. És óriási dolog volt ezt együtt tölteni, mi főztünk magunknak, beosztottuk az időnket, és nagyon nagyszerű dolog volt. Áron most van ott, hogy már tervezgetem, hogy nyáron hova fogok vele menni, és hogyan fogom ugyanezt megcsinálni. De ami ezen túl, hogy nekem milyen élményt jelent, talán a legfontosabb, hogy Anikó úgy látja, hogy én része vagyok ennek. Felelőse vagyok annak, hogy a gyermekeinket így tudjuk nevelni. Elkötelezett vagyok a családhoz. Na hát nézzük meg röviden akkor a férjek érzelmi szükségleteit. Szexuális beteljesedés. Egy főiskolán a hallgatók a következő feladatot kapták. Egy olyan mondatot kellett fogalmazniuk, amiben a szeretet és a szex szó is benne van. Mind a kettő szó. Egy női hallgató a következőt írta. Amikor 2 ember mélységesen és szenvedélyesen szereti egymást, és mindkettőjükben megvan az egymás iránti magasfokú és kölcsönös tisztelet, akkor a társadalom morálisan és spirituálisan is támogatja, hogy ez a 2 személy a fizikai szex mámorába egyesüljön. Egy férfi hallgató munkája. Szeretem a szexet. A házastársi elkötelezettségben. A házastársi elkötelezettség hűség vállalásában megbíztunk egymásban abban is, hogy betöltjük egymás szexuális szükségleteit. Ez azt jelenti, hogy elérhetők és felelős résztvevők vagyunk ennek a szükségletnek a betöltésében. A férj csak a feleségére számíthat ezen a területen. Nincs más etikus választása. És nagyon sok házasságban nagyon komoly konfliktusok forrása az, hogy ez a szükséglet nincs elég gyakran, vagy nincs megfelelően betöltve. És a hiány lehet mind a 2 oldalon, nem csak a férjek, hanem a feleségek oldalán is.
Mit tegyen a feleség? Igyekszik férje számára ideális szexuális partnerré válni. Tanulmányozza saját szexuális viselkedését, és ezt megosztja férjével annak érdekében, hogy ő teljesen be tudja tölteni a feleség igényeit is. Nekem például nagy felfedezés volt ez, amikor rájöttem arra, hogy Gyurinak legalább olyan fontos az, hogy az én szükségleteimet betöltsen, mint hogy ő maga kielégüljön a kapcsolatunkban. A férjeknek nagyon fontos ez a terület, és általában az ő igényük magasabb szinten áll, mint a feleségeknek az igénye. Ezért nagyon-nagyon fontos nekünk az, hogy tudatosan odafigyeljünk erre a területre. Tehát arról volt szó, hogy a férjek és a feleségek szükséglete mennyire más, hogyha én saját magamból indulnék ki, akkor valószínűleg az ő szükségletei nem lennének ösztönösen betöltve. Erre nekem tudatosan oda kell figyelnem, hogy ezen a területen az ő igényei, szükségletei nagyobbak, mint az enyémek. És hát tudjuk, hogy mi nők annyira kreatívak tudunk lenni, mindenféle kreatív tanfolyamok, meg alkalmak vannak, amin kiélhetjük a mi kreativitásunkat, otthon teremtünk, stb. Miért ne élhetnénk meg a mi kreativitásunkat ezen a területén is az életünknek? Használjuk ki azt a sok ajándékot, amit Isten belénk tett, és nyugodtan legyünk kreatívak ezen a területen is, mint oly sok más területen is. Azt se felejtsük el, hogy amit mi nyújtunk ezen a területen a férjünknek, az nagyban befolyásolja az ő magabiztosságukat és sikerüket az élet más területein is. A Zsoltárok olyan szépen fogalmazza ezt meg a 19. fejezetben, a napnak csinált bennük sátort, olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jön ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.
Következő szükséglet, társ a kikapcsolódásban. Két szükséglet kombinációja ez, kikapcsolódás és valakivel közösen. Ha jelenleg nincs olyan kedvenc időtöltésetek, amit a feleségetekkel együtt élveztek, akkor érdemes elgondolkodni, érdemes beszélgetni azon, hogy mi lehetne az, keresni ilyet. Kritikus hiba a házasságban az, hogy külön járnak ezeken az utakon. A kikapcsolódásra igény van, ha akarjuk, ha nem, igény van rá. Hogyha ez a házasságon kívül, a házassági kapcsolaton kívül talál valamilyen megvalósulást, akkor az magában hordozza azt a veszélyt, hogy a kikapcsolódásnak az élménye előbb-utóbb más személyekhez kötődik. És ezek a személyek válhatnak más területen is fontossá.
Tehát mit tehetünk mi feleségek ennek érdekében? Igyekszünk felfedezni azt, hogy a férjünknek mi jelent igazi kikapcsolódást, és igyekszünk jártasságot szerezni abban. És vannak olyan sportágak, meg egyéb dolgok, amikben elég nehéz nekünk jártasságot szerezni. Ha netán ilyenre vágyik a férjünk, akkor keressünk emellett olyat is, amit közösen együtt ugyanolyan örömmel tudunk végezni, hogy tényleg egymás társai lehessünk abban a helyzetben, amiben mind a ketten felszabadulunk, és mind a ketten ki tudunk kapcsolódni. Az előbb említettük, láttátok a 20. házassági évfordulónkon készült képet, közös élményszerző körutakra szoktunk járni, kettesben is, meg a családunkkal együtt. Fontos dolgok ezek. Tehát előre tervezzük a naptárt, kinyitjuk, fél évre előre bejelöljük azokat a napokat, amikor a családunk együtt lesz, amikor túrázhatunk, vagy elmegyünk egy termálfürdőbe. És tudom én is azt, hogy most jön két nehéz hét, de utána lesz egy hétvége, meg Gyuri is tud erre számítani, akkor lesz egy hétvége, amit együtt töltünk, és együtt tudunk kikapcsolódni.
És ez az élmény egymáshoz kötődik. Így fogunk emlékezni rá, hogy emlékszel, amikor ott voltunk, amikor ezt csináltuk, hogy ez milyen jó volt. Következő szükséglet. Kellemes külső. Valószínűleg emiatt akadt meg a szemünk a későbbi feleségünkön. Valamilyen értelemben hatással volt ránk az, ahogy ő kinéz. Na most különböző nézetek vannak ennek a területnek a szükségességét és jogosságát, fontosságát illetően. Ahelyett, hogy én ebben most próbálnék állást foglalni, azt szeretném mondani, hogy akárhogy is van, azért az nagyon nem mindegy, hogy egy férjet feldobja, vagy elcsüggeszti az, amikor a feleségét meglátja. Testsúly, öltözködés, frizura, smink, személyes higiénia, stb. Mind része lehet ennek a területnek.
Akkor mit tehetünk? Külsőnket, frizuránkat, öltözködésünket úgy választhatjuk meg, hogy kinek tetszen az, a férjünknek. Tehát amikor belenézel reggel a tükörbe, meg én is belenézek, akkor nem azt kell kérdeznem, hogy na most akkor hogy is öltözök föl, hogy jól nézek ki, hanem hogy is öltözök föl, és mit csináljak magammal ahhoz, hogy a férjem azt mondja, hogy fú, te klassz feleségem van. Nagyon nem mindegy, hogy magamnak akarok tetszeni, vagy neki. Természetes beszéd téma közöttünk az, hogy milyen legyen a hajam, hogy hogyan viseljem. Törekszünk arra, hogyha ruhát vásárolunk, ugye könnyebb külön, mert hát beleugrok az autóba, elszaladok, és akkor én eldöntöm és megveszem. De most már általában azt csináljuk, hogy inkább megbeszéljük egymással, együtt elmegyünk és együtt választjuk, hogy tényleg az a kevés pénz, amit az ember erre tud költeni, legalább az olyan legyen, hogy mind a kettőnknek örömöt okozzon. Az is fontos Gyurinak, és gondolom minden férnek, hogy amikor otthon van a feleség, akkor hogyan néz ki. Ugye? Amikor kisgyerekekkel otthon vagyunk, akkor mindent belénk törölnek, tehát az ember nem szeret báli ruhába otthon lenni, ez természetes dolog. De azért mégsem mindegy az, hogy amikor hazaérkezik a férjem, akkor tényleg milyen látvány éri őt otthon, hogy azt mondja, hogy inkább kifordulok, és ha csinos nőt akarok látni, akkor az utcán nézem, mert ott csinosabb nők vannak, mint otthon, vagy azt mondja, hogy milyen klassz, hogy annak ellenére, hogy így dolgozol, és így összetapogatnak a gyerekek, meg egyebek, mégis amikor hazajön, akkor kellemes látványt nyújtok.
Támogató otthon. A férnek szüksége van arra, hogy olyan otthoni környezet várja, ami menedéket nyújt számára a mindennapi életnek a stressze után. Békés otthon, jó vezetett háztartás, főzés, takarítás, mosás, gyerekek rendben tartása, mind szépen a helyén van. De ez nem szükségszerűen csak a feleségnek a dolga. A közösen kialakított munkamegosztás nagyon sokat segíthet abban, hogy a család állapotának, a személyes szükségleteknek, lehetőségeknek a fényében lehessen ezt a szükségletet betölteni, megoldani. Mi úgy élünk otthon, hogy a gyermekeink a tetőtér beépítésben laknak fenn a felső szinten. És a jelenlegi munkamegosztás szerint a felső szint az a fiúk dolga. Az alsó a lányoké, ezt Anikó meg Abigail csinálja, a felső a fiúké. Ezt megbeszéltük, hogy ez így reális. Az ő teherbíró képessége ezt engedi meg. Meg kell vallanom őszintén, hogy a felső szint azért néha magán hordozza a fiúságnak a jegyeit, de ezzel együtt olyan szinten rendet tudunk tartani, hogy ez nem jelent extra terhet neki, én pedig jól tudom érezni magam ebben a környezetben otthon.
És milyen jól fogják majd a fiaim feleségei érezni magukat, amikor olyan férjet kapnak, akik tudnak takarítani, és főzni, és ruhát mosni, és ennyi meg. Na, ez mellékes dolog, de fontosnak tartjuk mind a ketten azt, hogy a fiúk is megtanulják ezeket a dolgokat csinálni, és nem beszélve arról, hogy nekem mennyit segítenek ezzel. Na, tehát, mint jó feleségek, igyekezünk olyan otthont teremteni, ahova a férjünk hazajöhet, és megpihenhet. Hallottuk a délelőtti versben is, hogy milyen fontos az, hogy a családi otthon az egy olyan hely legyen, ahol mindenki békességet, biztonságot, örömöt, megpihenést találhat. A férjek elmennek harcolni, egész nap harcolnak, és kemény csatákat kell a mai világban megharcolni. És amikor hazajön, akkor szeretne kikapcsolódni. És hát több családnál több gyerek van nálunk is. Hogyha erre nem figyelek oda, akkor mikor hazajön a férjem, áll a bál. Tehát akkor a foci labdától a kosárlabdáig, a kisbabáig, a legóig minden szét van terítve a házban, és akkor keresi a helyét szegényként, de nem találja. Úgyhogy erre nekem is tudatosan oda kell figyelnem, hogy lehet olyan hely, ahol a gyerekeknek bokáig ér a legó, nem baj, de legyen olyan hely, ahova a férjem leülhet, és megpihenhet, és felfrissülhet.
És végül az ötödik. Tisztelet és elismerés. A férj számára fontos az, hogy a felesége kifejezze felé az elismerését, a nagyrabecsülését és a tiszteletét. Nem elég, hogyha ez ott van a szíve mélyén. Ez jusson kifejezésre. Kerülje a kritikus és meggondolatlan megjegyzéseket, helyette egyértelmű és gyakori megerősítést kapjon a feleségétől. A felesége vegye észre azt, ami tiszteletre méltó, és juttassa ezt kifejezésre. Nagyon fontos szabály, mások előtt elhangzó dicséret kettőt ér.
Tehát tanuljuk meg emlékeztetni a férjünket arra, hogy milyen csodálatos képességekkel ajándékozta őt meg az Isten. Elfelejti, ugye ezért a neve az emlékezni. Ezért milyen mellé adta, a férjem mellé adott engem az Isten, hogy emlékeztessem őt arra, hogy csodálatos teremtmény és csodálatos dolgokra képes az Istennel együtt. Nagyon-nagyon fontos az, hogy büszke legyek a férjemre, föltérképezzem azt, hogy ő mi az, amivel ez igazán ért és igazán sikeres tud lenni. És újra, amikor ezt tapasztalom a gyakorlatban is, akkor emlékeztessem őt arra, és dicsérjem meg, és a tiszteletemet, a nagyrabecsülésemet fejezzem ki neki. Nem elég, hogyha ott van a szívemben, abból ő nem tud táplálkozni, abból tud erősödni, amit kimondok és kifejezek a számára. Talán nem is realizáljuk, hogy milyen óriási összefüggés van az én nagyrabecsülésem, tiszteletem kifejezése és a férjem önbizalma között. Tőlem várja leginkább. Én vagyok az elsődleges forrása számára a tisztelet, a nagyrabecsülés kifejezésében. Mástól is kap, de hogyha tőlem nem kapja meg, akkor nem ér semmit az, amit mástól kap. Tudom azt, hogy ha elmegyünk egy bármilyen olyan helyzetbe, ahol ő előadást tart, vagy prédikál, egyre jobban szereti, ha ott vagyok mellette, most, hogy már kicsit nagyobbak a gyerekek. És együtt szoktunk menni, ha lehet. És tudom azt, hogy ahogy kilépünk az ajtón, és beülünk az autóba, és indulunk haza, nem néz rám, de tudom, hogy a szívében várja azt, hogy én hogyan fogom őt értékelni. És vajon mit fogok mondani? Vajon hogyan láttam én az ő teljesítményét? És volt olyan helyzet, amikor elmulasztottam őt megdicsérni, és soha nem felejtem el azt, amit akkor mondott. Azt mondta, hogy ha abban nem erősítesz meg, amiben igazán kimagaslót teljesítettem, akkor hogyan várod el tőlem azt, hogy a kudarcaimról beszéljek neked? És ez nagyon a szívembe ütött, mert tényleg egy olyan helyzet volt, amiben nagyon jól sikerült az, amit csinált, és kényelemből, nem törődömségből nem mondtam semmit. És ez minden nap eszembe jut, hogy hogyan várom én el azt, hogy a nehézségeiről, a gyengeségeiről, a kudarcairól beszéljen nekem, amire vágyok, és tudom, hogy ő is vágyik, hogy megoszthassa velem, hogyha nem ismerem el abban sem, amiben igazán nagyot alkotott. Akkor ezzel azt kommunikálom felé, hogy nekem még ez is kevés. Még ezzel sem vagyok megelégedve.
Szükségletekről beszéltünk. Olyan érzelmi szükségletekről a férj és a feleség oldalán, amelyiknek a beteljesítését a házastársunktól várjuk. Szükségletekről beszéltünk, de hogy is beszéltünk róluk? A szükséglet az nem elvárás a másikkal szemben. Nem szabad elvárásként megjeleníteni. Itt láttam, többen leírtátok ezeket a dolgokat, hadd kérjem meg azt, hogy a férjek ne tegyék a feleségük elé ezt a listát. Hogy neked ilyennek kellene lenned. És a feleségek se tegyék a férjek elé ezt a listát. Hanem a férjek a feleségek szükségleteit tartsák szem előtt. A feleségek a férjek szükségleteit tartsák szem előtt, és lássák azt lehetőségnek. Lássátok azt lehetőségnek arra, hogy reagáljatok rá. Szeretetből fakadó önkéntes szolgálatként. És mi van akkor, hogyha a másik nem tölti be ezeket a szükségleteket, akkor ne szeressem? Akkor én ne legyek odaadó? Szeressem akkor is, és adjam akkor is azt, aki vagyok, mert ezért ő a társam. Fogadjam el olyannak, amilyen, de hadd legyen olyan közöttünk a kapcsolat, amelyikben mélyen és őszintén tudunk ezekről a szükségletekről is beszélni. Ha ezek a szükségletek nincsenek betöltve, érzelmi deficit alakul ki a kapcsolatban, és ez az érzelmi deficit kiszolgáltatottá teheti a házaspárt egy házasságon kívüli kapcsolatra. Előzzük meg ezt ezzel a megértés és a megélés által. Köszönjük szépen!